Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a Római Levél 6. fejezetében, a 14. verstől a fejezet végéig, a 23. versig. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében a 6. fejezet 14. versétől kezdődően így szól Istenünk megírott és kijelentett szava. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk-e, mivel hogy ne vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. Ahogy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok, felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért azoknak, amiket most szégyenletek, mert azoknak a vége halál. Most pedig minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet, mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, szabadító Istenünk, hadd dicsérjünk téged, Urunk, a te kegyelmességedért. Hadd dicsérjünk, Urunk, téged itt a gyülekezetünk közösségében, a te szabadító munkádért, azért a szabadításért, amellyel a bűn szolgaságából szabadítod föl az embert, azt az embert, bennünket, akik a magunk erejéből képtelenek volnánk ledobni a bűn rabláncait. Jól ismersz bennünket, Urunk, és látod, hogy mennyire megkötöznek bennünket a vétkeink. Te jól ismered a mi szívünket, és látod, hogy mennyi bűn tanyázik ott, hogy mennyi sötétség tud kijönni belőlünk, hogy sokszor váratlan pillanatokban akár még magunkat is meg tudjuk lepni, olyan reakciókat tudunk adni. De köszönjük, Urunk, az elkészített szabadítást ebből, hogy ne a bűnnek a gyümölcsét teremjük a mi életünkben, hogy te arra hívsz bennünket, hogy a kegyelemből élve az igazság, a megszenteltetés gyümölcseit teremhessük az életünkben. Urunk, azért fohászkodunk, hogy a te kegyelmedet hadd ismerjük meg minél inkább, minél mélyebben, hadd ragyogjon minél fényesebben a mi lelki szemeink előtt a te bűnbocsánatodnak a nagysága, ami Úrunk Jézus Krisztusnak a keresztje, az ő megváltása, az értünk ontott drága vére. Kérünk, Urunk, hogy ne hagyd, hogy ez a kegyelem bennünket hidegen hagyjon, ne hagyd, hogy elengedjük a fülünk mellett. A te örömhíred üzenete hadd jusson el egész a szívünkig, annak mélyéig, a te világosságod ragyogjon be, ami bűntől sötét szívünkbe. Kérünk, hogy te gyújts világosságot mindannyiunk életében, és munkáld azt mi bennünk, hogy hittel fogadhassuk a te evangéliumodat, és hittel odaszánhassuk magunkat, életünket a te követésedre. Így könyörgünk, Urunk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket is, szent lelked jelenlétével, ezt munkáld bennünk, a hitet, a bizalmat, az odaszánást, a hűséget irántad. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, Krisztus Jézusért, a mi Urunkért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetében, a 12-től a 14. versig terjedő szakaszban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a 3. fejezet 12. versétől kezdődően így szól Istenünk szava. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, itt az új év kezdetén az előre tekintés kapcsán elém is került ez a téma, a megszentelődés témája, illetve egészen pontosan a szentségre való törekvésnek a témája. Mert erről ír Pál apostol ebben a pár versben, hogy ő hogyan törekszik erre, a szent életvitelre. Erről írja azt, hogy ezt ő még nem érte el, a tökéletes szentséget. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már a célnál volnék. Nem mondom, hogy már tökéletes volnék, de célegyenest futok, mondja Pál. És amikor a szentségre való törekvésről beszélünk, erről gondolkodunk, akkor három dolgot biztosan figyelembe kell vennünk. Egyrészt figyelembe kell vennünk a bűnnek a nagyságát, aztán figyelembe kell vennünk Istennek a szabadítását, és harmadrészt pedig figyelembe kell vennünk az erre adott reakciónkat, vagy hogy mit vált ez ki belőlünk. Gyakorlatilag ez a hármas a keresztény hitnek egy ilyen alapját adja. Ez az, amit például az 50. Zsoltár így fogalmaz meg, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És ugyanezt a hármast hozza a heidelbergi KT is, amikor arról ír, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a Krisztusban lévő vigasztalással boldogan élhessünk, és boldogan halhassunk. Ez szerepel is ott a vázlaton, a második kérdés rögtön a KT elején. Mit kell tudnod ahhoz, hogy ezzel a vigasztalással boldogul élhess és halhass? Először azt, hogy milyen súlyos a bűnöm és nyomorúságom, másodszor azt, hogy miképpen szabadít meg Isten a bűnből és nyomorúságból, harmadszor, hogy a szabadításáért milyen nagy hálával tartozom Istennek. És itt Pál apostol szavaiban, itt a felolvasott igehelyen, a Filippi levélben, ugyanezeket figyelhetjük meg, habár nem fejtik ki ezt nagyon részletesen, de ugyanez a hármas ott szerepel benne, és most elhagyom ezt a felosztást, illetve csak a sorrendjét, mert nem a bűnnel és a nyomorúsággal kezdenék, hanem a szabadítást szeretném kiemelni, és a kegyelem természetéről szeretnék először pár szót ejteni. Ezt szinte csak egy fél mondatban említi meg itt Pál, egy fél mondattal utal erre, azt mondja, hogy megragadott engem a Krisztus. Megragadott engem a Krisztus. De ez egy olyan kifejezés, ami nagyon jól leírja a kegyelemnek a természetét. Hogy ez a kegyelem, ez az üdvösségünknek az alapja. A kegyelem az nem az embernek a tetteitől függ, nem bennünk van az üdvözítésnek az oka. Nem azért tart meg bennünket Isten, mert ilyenek vagy olyanok lennénk, nem a cselekedeteink miatt, sőt, inkább azok ellenére. Isten indoka arra, hogy ő megtartson, hogy ő üdvözítsen, hogy kegyelmes legyen, az nem bennünk van, hanem Isten indoka ő maga, az ő személye. Nem az én jóságomért, nem az én szorgalmam miatt, hanem az ő nagy szeretetéért, amivel szeret és szeretett bennünket. Ezért kegyelmez. Az üdvösség Istené. A megváltásunk, a megtartatásunk csak is az ő kezében van. Istennek a tette, az ő munkája, az üdvözítés. És ezt Pál nagyon jól tudja. Tudta. Kezdve onnan, hogy az, hogy Isten a bűnös emberen könyörül, hogy készít menekvést, az ítélet a kárhozat alól, ez Istennek már a világ teremtése előtt eldöntött rendelése, elvégzett tanácsa volt. Innen indul a kegyelem. Hogy Isten már a világ teremtése előtt ezt elhatározta. Ő a Bibliában egyértelműen kijelenti, hogy az üdv terv az már azelőtt megvolt, mielőtt Ádám és Éva elbukott volna, sőt, már azelőtt, mielőtt egyáltalán létrejöttek volna. Péter apostol a levelében azt írja Krisztusról, hogy eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, és megjelent pedig ti érettetek az idők végén. Krisztus már a világ megalapítása előtt el volt rendelve az üdvözítésre, és amikor eljött az idő teljesség, akkor pedig eljött értetek azért, hogy megváltson benneteket. Már a világ megalapítása előtt elrendelt dolog volt, hogy ő eljön, hogy az életével fizet értünk, hogy a keresztre megy, hogy a bűneink büntetését magára vegye. Ez Istennek az örök végzései, a tanács végzései, a dekrétumai között szerepelt. Ugyancsak Pál apostol írja az Efézusi levélben, az első fejezetben, hogy Isten magának kiválasztott minket ő benne, mármint Krisztusban, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által, eleve elhatározva, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Tehát nem csak a fiú testet öltése, az ő megváltói küldetése volt elvégzett dolog, de az is, hogy Isten az ő maga fiaivá fogad bennünket általa. Ő már akkor, mielőtt bármi is lett volna, már ismerte az övéit, ismerte az ő népét. Ő határozta el, hogy ő magához fogad. Az ő döntése volt ez. Megint csak Pál írja ezt a római levélben, hogy akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. És miután ez a döntés, ez a végzés már megvolt, az Úr ezt meghozta, azután ezt ő kezdte el kihirdetni, ő kezdte el megismertetni ezt az emberekkel. Az idő, tehát a történelem különböző időpontjaiban különböző embereknek kijelentést tett az Úr erről a megváltó tervről. Az első ilyen kijelentést rögtön a bűneset után meg is tette. Ádám és Éva füle hallatára elmondta, hogy ellenségeskedést szerez a kígyó és az asszony között, az ő magva és az asszony magva között, az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát maldosod. Ez volt az első információ erről az üdvtervről, az ős evangélium, a protoevangélium, az első kijelentés ez volt az eljövendő messiásról. És ezután persze még rengeteg kijelentést közölt az Úr, hogy milyen lesz a messiás, milyen tulajdonságai lesznek, hogyan fog zajlani ez a megváltás módjáról, a helyéről, a körülményeiről, de az üdvösség szempontjából, a kegyelem szempontjából fontos látni, hogy ő rendelte el, az Úr rendelte el, és ő kezdte el ezt kijelenteni, ő ígérte meg. Aztán ő vitte véghez is. Már ezt is a kezdetektől fogva Isten tudatosítani akart az emberekbe, hogy ő viszi véghez a megváltást. Ezt tudatosítani akarta, hogy bízzunk benne, ő majd cselekszik. Ádámnak és Évának ő készített ruhát. Ábrahámnak ő adott áldozati bárányt, amikor kész volt Izsákot is feláldozni. A Vörös-tenger partjánál ott volt Izrael népe, kétségbeesve nézték, hogy a fáraó serege üldözi őket, a másik oldalon ott van a Vörös-tenger. Mit mond nekik Isten? Az Úr harcol, értetek, ti pedig maradjatok, vesztek. Ezt Isten mindig tudatosítani akart, hogy ő végzi el a szabadítást. Ő harcol, ti csak maradjatok nyugton. Isten cselekszik. Ő véghez viszi a megváltást, a szabadítást. És nem csak ott a Vörös-tenger partjánál, nem csak az egyiptomi rabszolgaságból való szabadítást, hanem a lelki szabadítást, a bűn rabságából való kimentést ugyanúgy az Úr vitte véghez. Jézus az Isten fia lett emberré, ő az, aki tökéletes életet élt, ő ontotta a vérét értünk, ő vállalta át a ránk váró büntetést, ő halt meg, őt temették el, ő támadt fel harmadnapra, ő ment fel a mennybe, ehhez az emberek semmit nem tettek hozzá. Az Úr végezte el, ő vitte véghez a megváltást. És ezt a megváltást, ezt az üdvösséget, amit Krisztus az ő kereszt halálával és feltámadásával megszerzett, ezt utána maga Isten juttatja el az emberekhez. Ő alkalmazza. Egész pontosan erre utal itt Pál, amikor ezt mondja, hogy megragadott engem a Krisztus. Hogy ez az üdvösség, amit Isten elrendelt, amit megígért, amit véghez vitt, ez egyszer csak elérkezett ő hozzá is személy szerint, Pálhoz. Megragadott engem a Krisztus. Krisztus valóban megragadta Pált ott a damaszkuszi úton. Ott megállt, parancsolt neki. Ott nem engedte tovább, nem engedte, hogy tovább üldözze a hívőket. Nehéz neked az ösztök ellen rugóznod. Miért üldözöl engem? És Pál ott hitre jutott. Amikor Jézus megállította, megragadta őt, Pál onnantól kezdve nem ment sem erre másfele, csak amelyre Krisztus küldte. Onnantól kezdve az övé volt. Pált magát hitre juttatta. Az Efézusi levélben így írja, hogy minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Pár magáról és meg minden hívőről így nyilatkozik, hogy feltámasztott, megelevenített, a mennybe ültetett, ki csoda? Ki az, aki cselekszik? Isten. És még egy utolsó mozzanat, ami még hátra van, de szintén az Úr fogja megtenni, a kegyelem akkor jut igazán teljességre, az üdvösséget teljességre juttatja, amikor az Úr Jézus visszajön, ahogy ő azt megígérte, ítéletet tart, és utána pedig újjáteremt. Az, ami a világ teremtése előtt el lett rendelve, az majd az újjáteremtéssel teljesedik ki végérvényesen. Akkor válik végső kézzelfogható valósággá a kegyelem, az üdvösség. És ez is Istentől van, ez is az ő tette. A Jelenések könyvében úgy festi le ezt, hogy a mennyből alászáll a Jeruzsálem. Hát azért a mennyből száll alá, mert az Úrtól jön. Ugye azt se az emberek építik föl, hanem ez is Istené. ő készítette el, őtől érkezik. Ez tehát a kegyelemnek a természete, hogy a kegyelem abszolút Istené, az ő kezében van, semmilyen módon nem függ az embertől. Semmilyen módon nem függ az ember jellemétől, nem függ az ember teljesítményétől, nem függ a vélt jóságunktól, nem függ a nyitottságtól, vagy attól, hogy mennyire spirituális beállítottságú valaki. Az üdvösség, a bűnbocsánat, a kegyelem az Istené, az ő nála van, ő adja ajándékba. És Pál itt ezt mondja, hogy ő ezt megkapta, engem megragadott a Krisztus. Viszont ennek kapcsán sokszor felmerül az a kérdés, hogyha Istennél van a kegyelem, akkor mégis mi az én szerepem? Pál itt a Filippi levélben ezt nem annyira tárgyalja, itt csak arról ír, hogy ő minden erejét, minden elszántságát latba véve igyekszik, ő fut, üldözi a Krisztusban kitűzött célt. De bennünk fölmerül ez a kérdés, hogy tehát szükséges ez? Hogyha Istennél van a kegyelem, akkor kell itt erőlködni? Hogyha nem rajtam múlik, akkor kellene nekem bármit is tennem. Ha úgysem tudom a jó cselekedeteimmel kiérdemelni az örök életet, akkor minek törekedni rá? És Pál apostol ismerte ezt a kérdést, ismerte ezt a gondolkodásmódot, ezért olvastam fel a Római Levél 6. fejezetét, mert hogy ott pont erre kitér. Az Úristen fontosnak tartotta, hogy erre a kérdésre választ adjon, jól ismer bennünket az Úr, tudja, hogy fölmerülnek ezek a kérdések, és ezért a Szentlélek sugalmazására ott Pál leírta, hogy hogyan viszonyuljunk ehhez. Ott konkrétan ezt a kérdést felteszi, hogy kell-e bármit tennünk, ugye? Ezt írja, mit is tehát, vétkezzünk-e, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Hát akkor bármit tehetünk, így van? Mit mond rá válaszként? Távol legyen. Szó nincs róla. A kegyelem alapot adna arra, hogy vétkezzünk? Kizár dolog. Kizár dolog. Azt mondja az ige, hogy ez egy nagyon kifacsart gondolkodás. Ha valaki azt gondolja, hogy a kegyelem feljogosít arra, hogy továbbra is a bűnt cselekedje, annak az embernek a gondolkodása az félresiklik. Az vakvágányra futott valahol. Hogyha valaki azt gondolja, hogy a kegyelem az a bűnre, a bűn elkövetésére feljogosíthat, mert hogy úgyis mindegy, az valószínűleg nincs tisztában a bűnnek a természetével. Úgy is mondhatjuk, hogy nem veszi komolyan a bűnt. És hát valljuk meg őszintén, hogy ebben azért sokunknak, nekem is, van mulasztásunk. Abba, hogy mennyire vesszük komolyan a bűnt, mert igencsak hajlamosak vagyunk arra, hogy elbagatelizáljuk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy tekintsünk a bűnre, mint ami normális. Mi már megszoktuk, ugye a mi életünknek, a hétköznapjainknak a része, sokszor észre sem vesszük, fel sem tűnik. Nem feltétlenül úgy tekintünk a bűnre, mint halálos veszedelemre. Már pedig az ige az úgy beszél róla. Nem azt mondja, hogy egy kis semmiség. Nem húny szemet fölötte, sőt, igen, keményen beszél Isten igéje a bűnről. Elmondja, hogy a bűn megrontja Isten tökéletes teremtett világát, elmondja, hogy a bűn az lázadás Isten személye, az ő akarata ellen, a bűnnel megsértjük az Urat, a bűnért ítélet jár, és még lehetne sorolni, nagyon sok mindent elmond a bűnről. Én egy dolgot szeretnék most külön kiemelni, hogy az ige azt is elmondja, hogy a bűn nem csak magában áll. Mert hogy mi sokszor így gondolkozunk, hogy egy adott dolog bűn vagy nem bűn. Én ugye tanítok hittant iskolákban, és sokszor a gyerekek is ugyanezeket a kérdéseket teszik fel, hogy János bácsi, akkor az bűn, hogy? És akkor egy dolog. És az igaz nem így beszél róla, hogy az bűnnek számít, ha. A bűn nem csak ennyiből áll. Nem csak egy önmagában álló tett vagy gondolat. A Szentírásban megfigyelhető az, hogy a bűn természete olyan, hogy terjed. Terjed tovább. A bűn elindít egy folyamatot, amelyben a bűn bűnt szül. Nem áll így önmagába. Elkezd eszkalálódni, elkezd fokozódni, növekedni, elmérgesedni. Ádámmal és Évával pontosan ez történt. Elkövették az első bűnt az Édenkertben, először ugye ettek a fáról, és az evést követte a bujkálás Isten elől, aztán jött a felelősséghárítás, jött a másra mutogatás, sőt, jött a vádaskodás. Az asszony, akit te adtál mellém, mondja ugye Ádám. Aztán ott van Dávid király esete, Becsabéval, ugyanezt példázza. Először csak meglátta a férjes asszonyt, aztán csak oda hívta magához, akkor csak paráznaság lett belőle. Aztán, amikor kiderült, hogy Becsabé várandós lett, akkor burjánzott tovább a bűn, akkor hazahívatjuk Úriást a háborúból, akkor jön a cseles próbálkozás az eltussolásra, és amikor semmi sem működött, akkor végül parancsba adta a seregnél, ugye a parancsnoknak, hogy a csatába hagyják meghalni. És gyakorlatilag a saját halálos ítéletét Úriás elvitte a hadsereg parancsnoknak. Elindul a bűn, és csak nő, és hömpölyög. Dávid gyilkossá vált, még ha nem is saját kezével ölte meg Úriás, de az élete Dávid miatt ért véget. Ezt így szokták mondani, hogy a baj nem jár egyedül, hát a bűn sem. Az igében ez látszik, hogy a bűn nem jár igazán egyedül. Jakab az ő levelében ugyancsak egy ilyen folyamatban írja le a bűnnek a működését, azt mondja, hogy a kívánság megfogalva bűnt szül, és a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez így megy előre. Pál a római levél elején szintén egy folyamatot ír le, ugye mondja, hogy az okoskodásaiban hiába valóvá lettek, balgatak szívük megsötétedett, akkor aztán fölcserélték az élő Istennek a dicsőségét, mulandó emberek és állatok képmásával, és a végén már ott tartunk, hogy teljesen kiszolgáltatva vannak a saját kívánságaiknak. Ugye azt mondja, hogy Isten kiszolgáltatta őket a tisztátalan kívánságaiknak. Nem áll meg. Ilyen a bűnnek a természete. Olyan, mint egy lejtő. Olyan, mint most szánkóval elindulni ugye a gátoldalon lefelé. Csak a bűn vége az ott mondjuk egy szakadék. Nincs megállás. Nem árt tudatosítani testvérek, hogy a bűn ilyen, az így működik. Nem úgy működik, hogy én akármikor abba hagyom. Azt mi csak gondoljuk. Mi hajlamosak vagyunk így tekinteni rá, hogy hát jó, ez egy kis dolog, és akkor utána majd nem. De nem így működik. Ha belekerülünk, nagyon nehéz megállni. Nagyon nehéz kiszállni, sőt, magunktól nem is tudunk. Nehogy azt higgyük, hogy mi uraljuk a helyzetet. Mert nem uraljuk. Kicsit úgy vagyunk vele, mint amit az ilyen függőségben szenvedők szoktak csinálni, mert ők mondogatják, hogy de hát bármikor abba tudnám hagyni. És sokszor mi is így tekintünk a bűnre, hogy hát de bármikor abba tudnám hagyni, nem tudjuk abba hagyni. Nem olyan könnyű azt. Magunktól nem vagyunk rá képesek. Ők se tudják, nem tudja letenni a poharat meg az egyebeket, és mi se tudjuk. Lehet, hogy hallották a testvérek, itt a napokban felkapott hír lett, hogy egy elég híres amerikai ilyen evangélikál szerző, meg előadó, akinek nagyon sok könyvét magyarul is kiadták, most bevallotta, hogy 8 éven keresztül csalta a feleségét egy férjes asszonnyal. 8 éven keresztül. Most így 8 év után napvilágra hozta a dolgot, és akkor bejelentette, hogy visszavonul mindenféle szolgálattól. Nem ír, meg nem tart előadást, meg nem evangelizál. És hát megdöbbentő dolog, de ugye sokan úgy reagáltak rá, hogy hát ez már azért több, mint egy szimpla bukás. Hát ez valóban több, mint egy szimpla bukás, az valóban nem az. De pontosan ezért, mert amikor az ember benne van a bűnben, akkor sokkal kézenfekvőbbnek tűnik, hogy a bűnt vigye tovább. hogy hazugsággal, vagy bármivel megpróbálja magának megoldani, eltussolni, és ez mind sokkal könnyebbnek tűnik, mint megállni, beismerni, hogy mit tett, és megvallani a bűnünket, önmagunkat megalázva, kenyelemért könyörögni, ez iszonyatosan nehéz. Ilyen a bűn, hogy csak bűn jön ki belőle. És nem csak másnak a bűne ilyen, a mi bűnünk is ilyen. Ilyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. És ezért, amikor felmerül a kérdés, hogy az a kegyelem, ami ebből a nyomorult helyzetből megszabadít, ez a kegyelem feljogosít-e bennünket további bűnök elkövetésére, na akkor azt írja Pál, hogy távol legyen. Hát szó nincs róla. És akkor még finoman fogalmazott. Itt a római levélben, amit felolvastam, ott fölteszi a kérdést, hogy hát micsoda gyümölcsét vettétek azoknak? Gondoljatok bele, hogy az hova vezetett? Hova vezet a bűn? Milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony most szégyenkeztek miatta, mert annak a vége a halál. Az a bűnnek a gyümölcs, ez termi, a halált. És valakinek még akkor eszébe jut, hogy utána azt cselekedje? Hát a kegyelem, az Istentől jövő kegyelem, az pont ebbe a folyamatba avatkozik bele. Ő az, aki megállít ezen a lejtőn, aki kiemel onnan, még mielőtt a szakadékba zuhannánk, megszakítja ezt a csúszásunkat lefelé. És akkor valakinek eszébe jut az, hogy önszántából visszamenjen, és akkor elkezdjen robogni lefelé. Van, aki direkt vissza akar kerülni ebbe a mókus kerékbe, amiből nincs kiszállás. Pál apostol megvallja, hogy őt a kegyelem nem erre indította. Itt a Filippi levélben ugye egyértelművé teszi, hogy ő hogyan reagál erre. Őt a kegyelem arra indította, hogy ami előtte van, annak neki feszülve cél egyenest fusson. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmája. Azt mondja, hogy Krisztus erre ragadott meg. Nagyon érdekes, hogy fontos dolog, hogy azt mondja, hogy ezért ragadott meg Krisztus. Nem a semmire hívott el, meg a semmire szabadított meg, hanem arra, hogy őt kövessem, hogy törekedjek, küzdjek a szentségért. Krisztus azért ragadott meg, hogy elérjem majd a szentséget, a tökéletességet. Nem itt a földön, majd a mennyben éri el, de majd ott eléri, és itt arra törekszik. És testvérek, én biztos vagyok benne, hogyha mi is így látnánk a bűnt, mint ahogy Pál, meg egyébként az egész Szentírás lefesti, akkor lehet, hogy mi is jobban futnánk. Lehet, hogy másképp zajlana azért az életünk. Hogyha komolyan vennénk a bűnt, akkor valószínűleg sokkal komolyabban vennénk a szentségre való törekvést is. Akkor tényleg mi is küzdenénk érte. Futnánk teljes erőnkből, ahogy Pál írja. Hogyha komolyan vennénk a bűnnek a súlyát, akkor élet-halál tusát vívnánk azért, hogy megöldököljük az óembert. Akkor nem dédelgetnénk így magunkban a bűneinket. Nem akarnánk meghagyni egy ilyen kis sötét zugot így a szívünk mélyén. Ha igazán elborzasztana bennünket ez a romlás, ez a fertő, amit a bűn eredményez, és ahogy ez kiterjed, akkor biztos, hogy bármit megtennénk, hogy ezt elkerüljük. Akkor készek lennénk úgy, ahogy Jézus mondja, akkor kiválni a szemünket, leválni kezünket, lábunkat, csak nehogy botránkozást, bűnbe való elhajlás érjen. Nehogy valami visszavigyen, visszalökjön ebbe a szörnyű állapotba. Én még kisgyerek voltam, ismertem, akkor még élt a dédnagyapám, aki 2 évet töltött Szibériában, hadifogságban. És sokat mesélt róla, hát én akkor még értettem is, meg nem is. De egy valamit emlékszem, arra biztosan, hogy amikor megadódott a lehetőség, hogy ő hazajöjjön, hát őnek esze ágában nem volt visszafordulni. Hogy az biztos, hogy nem jutott eszébe, hogy visszamenjen még egy kicsit oda Szibériába, az tuti biztos. Menekült, ahogy tudott. Sietett haza. Testvérek, Jézus Krisztus a bűn fogságából szabadít ki. Onnan szabadított ki. Ő komolyan vette a bűnt. Ő tudta, hogy milyen súlya van neki. Ő ott érezte a saját bőrén, a saját vállán érezte a bűnnek a súlyát. Érezte a Gecsemáné kertben, amikor véres verejtéket hullatott. Érezte a Golgotai kereszten, ahova felszegezték. Jézus olyannyira komolyan vette a bűnt, hogy az életét odaadta, csak hogy bennünket megmenthessen. És mire indít ez bennünket? Hogyan reagálunk erre, ugye, ahogy fölteszi a kérdést K.T. is? Védkezzünk nyugodtan, mert már nem vagyunk a törvény alatt. Távol legyen. De indít-e minket Isten kegyelme valódi küzdelemre? Küzdelemre a szentségért. Küzdelemre a saját kísértéseinkkel, az önzésünkkel. Indít-e Isten kegyelme küzdelemre a saját megszokott bűneinkkel? Mennyire törekszünk tényleg mi a szentségre? Célunk-e az, hogy szent életet éljünk? Elsődleges célunk-e? Mert Pál azt írja, hogy az ő szeme előtt ez lebeg. Ami mögöttem van, azokat elfelejtve, célegyenes törekszem, mert még nem vagyok ott, még nem értem el a tökéletességet. Célegyenest igyekszem. Azt mondja, ez az igyekszem, ez úgy is fordítható, hogy ezt üldözi. Mint a vadászkutya, vagy nem tudom, ami vérszemet kap, fut. Nincs is más. Ezért fut. Nem azért, még egyszer hangsúlyozom, hogy kiérdemelje, ugye, hanem pont azért, mert erre ragadott meg a Krisztus. Mert ő kegyelemből megkapta. És sokszor a mi életünk az nem annyira futás, az ilyen andalgás. Sétálgatunk. Nem ilyen megfeszített izmokkal való küzdés. Lehet, hogy a céljaink közt ott vannak a napi teendők, a munka, az otthoni feladatok, a család, ezek vannak a szemeink előtt. És akkor lehet, hogy ezek mellett még valahol ott a háttérben meghúzódik az, hogy egyébként a szentségre is törekedjünk. De ha meglátjuk a bűn súlyát, elkezdjük komolyan venni, akkor nem fogjuk elbagatelizálni, nem fogunk legyinteni rá, nem ütjük el közhelyekkel, hogy hát senki sem tökéletes. És ha látjuk a bűn súlyát, akkor látjuk igazán a kegyelemnek a nagyságát is. Azt, hogy milyen nagy dolog az, hogy Isten ebből a szörnyű folyamatból, aminek a vége halál és kárhozat, ebből kiment bennünket. És hogyha ezt is meglátjuk, akkor a kegyelemre adott megfelelő válasz az a hála, ahogy mondja a Káténk is, hogy odaszánjuk a tagjainkat az igazság szolgáljul a megszenteltetésre. Hát, testvérek, ezzel fejezem be, lássuk ezt mindannyian, és így hadd mondjuk mi is Pállal együtt, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyám, fiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Most jöjjetek fennállva, adjunk hálát és imádkozzunk. Úrunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk téged, a hit szerzőjét és bevégzőjét. Hadd dicsérjünk téged, a testet öltött igét, aki eljöttél ide a földre, emberi testet, szolgai formát vettél föl azért, hogy bennünket megszabadíts, megválts, hogy a bűnnek ebből a szörnyű rabságából, ebből a nyomorúságos állapotából kiemelj bennünket. Urunk, kérünk téged, hogy te helyezd a mi szívünkre ennek a súlyát. Kérünk, te add meg azt, hogy ne vegyük természetesnek a te kegyelmedet, a bűnbocsánatot. Hadd lássuk meg, hogy milyen súlyos az a nyomorúság, amelyből kiszabadítasz, és így hadd lássuk még nagyobbnak, még fényesebbnek, még dicsőbbnek azt a szabadítást, amelyet te elvégeztél értünk. És hadd adjunk hálát, Urunk, azért, hogy te vagy az, aki gondoskodsz arról, hogy eljuttasd az evangélium örömhírét hozzánk. Köszönjük, hogy bennünket is szólongatsz, hívsz, hogy térjünk te hozzád. Urunk, azért imádkozunk, azért könyörgünk, hogy mindannyiunk szívébe te gerjeszt föl a hitnek a tüzét, a lángját. Hadd lángoljon a mi életünk, te érted. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld mindannyiunkban a szentségre való törekvést, hogy ne kacsingassunk vissza a bűnös szokásokra, a bűnös tettekre, gondolatokra, hanem tudjuk megutálni azokat, tudjunk megrendülni tőle, és a te kegyelmedért való hálából hadd fussunk izmainkat megfeszítve, hogy elnyerhessük, megkaphassuk azt a jutalmat, amelyet Krisztusban nekünk ajándékozol, Urunk. Így imádkozunk a mi gyülekezetünkért, imádkozunk a gyermekekért, hogy ő bennük is munkáld az igaz hitet, hogy hozzád térhessenek bűnbánattal, a te kegyelmedet hittel, bizalommal fogadva, megragadva. Úrunk, imádkozunk, hogy te vezesd a fiatalokat. Látod, hogy mennyi útvesztője van ennek az életnek, mennyi útvesztője van a bűnös világnak. Hadd ragyogjon a te igéd világossága előttük. Úrunk, imádkozunk a családokért, a családokon belül a szeretetért, türelemért, békéért, egyességért. Kérünk, hogy te tartsd meg ezt a kis egységet. És imádkozunk, Urunk, az országunkért, hogy te adj az emberek közé tiszteletet, hogy ne a gyűlölködés menjen, hogy ne a széthúzás menjen. Kérünk, Urunk, hogy te adj olyan vezetőket, akik erre vezetik a népet. Kérünk, hogy ezt munkáld ő bennük is, az ő szívükben. És imádkozunk, Urunk, világszerte a tieidért, a te népedért, az üldözött keresztjénekért. Urunk, hadd kapaszkodjanak a te kegyelmedbe. Te legyél az ő reménységük, te legyél az ő vigasztalásuk, az üldöztetések, a nehézségek között is. Imádkozunk, Urunk, az idősekért, a betegekért, hogy erősítsd őket is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, mindennapjainkat. Kérhetjük, hogy te légy a mi gondviselünk, pásztorunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, tegyen készségesek ki titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkában ti bennetek, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmak tudomásom szerint megtartásra kerülnek. Ami különleges alkalom, az jövő vasárnap, vagyis január, lehet, hogy nem jól mondom, de jól mondom, az jövő vasárnap, igen. 18-án délután 4 órakor lesz házaspáros alkalom Gergely János testvérünknél, és ugyanott lesz gyerekvigyázás is, és aki kér gyerekvigyázást, azt kérjük, hogy előzetesen jelezze ezt a Dubse a György testvérünknél ezt az igényét. Az Anya Tigris akcióban 3. fejezete lesz majd a téma. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.